Önök a színdaraboló műsorát hallják, Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője. Vendégem Egressy Zoltán drámaíró, aki az elmúlt napokban a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen tartott drámaíró kurzust, és arról faggattam, mivel tudta hallgatóid meggyőzni arról, hogy érdemes drámát írni, érdemes a színházban, a színházért dolgozni, milyen színházi illúziói vannak. Egressy Zoltánt hallják.
Nagyon jó kérdés, én is ezen gondolkodtam, hogy vajon mit tudok mondani, meg egyáltalán mire kíváncsiak ezek a hallgatók, akiknek egy része drámaírónak készül.
Ugye a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemen. Igen, a Művészeti Egyetemen tartok egy párnapos kurzust, és gyakorlatilag szabad kezet kaptam, de az volt az ajánlat, vagy javaslat, hogy esetleg a szöveg színpadra kerülésének a nehézségéről, vagy egyáltalán erről az útról beszéljek nekik, de hát írásgyakorlatokat is csinálunk, úgyhogy nagyon-nagyon jól érzem magam, és persze itt amire ők kíváncsiak, tehát arról próbálok beszélni, de az eredeti kérdésre visszatérve, illúziók azok nehezen fogynak el, vagy nehezen, de tehát vannak azok még, de ilyen szabályos útja mondjuk egy drámának színpadra nincs, tehát ezt nem lehet megmondani, hogy kerül színpadra, az összes darabon más módon került, és volt, hogy színházi felkérésre írtam egy darabot, bár ezt szeretem kevésbé, tehát én sokkal jobban el vagyok magammal, és hogyha megvan, akkor kezdődik a nehézség, hogy akkor kinek adjam oda, kinek mutassam meg. Az a legtisztább, hogyha mondjuk megjelenik egy dráma kötetben, és akkor aki rábukkan, az meg aki megszereti, meg érdekli, az akkor nyilván intézi a továbbiakat.
Jó, hát mondjuk az Egressy Zoltán darabjaival nem az szokott a probléma lenni, hogy hogyan jussanak el a színpadra, hanem az, hogy hogyan jöjjenek le. Tehát, hogy amikor 17 évig játsszák a portugált, akkor az már egy másik kérdés.
Azért minden előadás nem megy 17 évig, tehát egy jó darabból is született rossz előadás, meg egy rossz darabból is jó előadás. Tehát az előadás meg a dráma az két különböző dolog. Ezt egyébként előszeretettel összekeverik sokan. Adott esetben szakmabeliek, adott esetben kritikusok is. Tehát egy előadás alapján ítélnek meg egy drámát, mondjuk, ami súlyos. Egyébként ezzel kezdtem a hallgatóknak, hogy a dráma és az előadás közti különbségről beszéljünk egy kicsit, illetve ezt mindig tudják megkülönböztetni. Az előadásnak a dráma, a szöveg az egy alapanyaga vagy alkatrésze sok minden más mellett. Persze nagyon fontos, de ugyanilyen fontosak a színészek, a rendezés, a díszlet, a zene, sok minden más. És én például éppen ezért, miután ezt elég hamar felismertem, és különböző élmények értek különböző színházakban, én ezt úgy oldom meg magamban, hogy amikor én úgy gondolom, hogy befejeztem egy darabot, és jó szívvel kiadom a kezemből, ez egy nehéz pillanat egyébként, akkor én a szó, hogy mondjam, jó értelmében túl is vagyok rajta. Tehát minden előadás, ami születik belőle, az már egy plusz ajándék, én úgy tekintem. Tehát én, mint írásművet, addig foglalkozom, és addig van vele dolgom, amíg megírom. Persze él még bennem utána, egy-két hónapig, akár évig, vagy később elolvasom, akkor valamit gondolok róla, de az, hogy aztán milyen előadás születik belőle, én ott szurkolni tudok maximum, és vagy tetszik, vagy nem, de ahhoz már kevés közöm van.
Két szélsőséget látok, az egyik az, hogy a színház közelében dolgozók a drámaírótól az alkotási folyamat összes résztvevőig egyfajta ilyen gyár futószalagjának a dolgozói, és mindenki tudja, hogy hogyan tud hatékony lenni, és hogy miért csinálja azt, amit csinál, ahhoz, hogy a munka folyamat végén megszülessen a produkció. A másik véglet az, amikor autonóm módon gondolkodik, alkot ki, és van valamiféle izgalmi állapot, küldetési tudat, valamiféle magáncél azért, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Azon gondolkoztam, hogy amikor az embernek már nagyon sok drámája megjelent, nagyon sok mindent látott színpadon, meg olvasott át újra magából, akkor mi az, ami még működteti, amiért odaül megint, hogy írjon egy drámai szöveget?
Hát furcsa módon semmiképpen nem az előadás. Tehát a színház működését persze láttam közelről, sőt jelenleg én a Győri Nemzeti Színház dramaturgja vagyok, tehát látom, hogy működik a színház, látom az összes szépségét, meg nehézségét, de mint író a színház működésének a folyamatában íróként én nagyon konkrétan mondjuk akkor vettem részt, amikor a Szombathelyi Színház alakult, és az első előadásra elég megtisztelő módon engem kértek fel, hogy írjam meg, ott több száz éve vártak már színházra, és nagyon nagy felelősség volt, meg nagyon jól esett, hogy Ordán Tamás engem kért meg, hogy írjam meg az első darabot, de úgy írjam meg, és ez volt a lényeg, hogy én ott oda költöztem Szombathelyre, egy kb. 2-3 hónapra, és a társulattal együtt született ez az első darab meg. Mindenkinek az ötlete, tehát mindenki mondhatott ötleteket, nyilván aztán leírtam, és kialakult egy végső verzió, de ez volt mondjuk az egyetlen eset az életemben, amikor úgy született egy színdarab, hogy tényleg ott része voltam egy csapatnak. Egyébként én ezt egy teljesen színháztól, színházi épülettől különösen független dolognak tartom. Tehát én azt szeretem, hogyha egyedül vagyok a számítógépemmel, és nem... Tehát csodálom mondjuk azokat a Mohácsi előadásokat, amik tényleg tudom, hogy ott születnek a próbán, és mondom, Szombathelyen ez egy hasonló jellegű dolog volt, jól is sikerült, tehát jó élmény, de én azért azt szeretem, hogyha békén vagyok hagyva a szövegemmel.
És akkor mit dönt arról, hogy akkor most dráma születik, vagy regény, ugye az utóbbi 2 évben 2 regénye is megjelent, vagy valami egészen más műfaj?
Hát nagyon sokáig az döntött, hogy én azt hittem, vagy úgy gondoltam, hogy én drámaíró vagyok, tehát mi mást írhatnék, mint drámát. Tehát azok az ötletek, vagy gondolatfoszlányok, amelyek eszembe jutottak, és mondjuk szerettem volna megírni, hogy kiadni magamból, azok nem valósulhattak meg, hiszen azért minden ötlet nem ér meg egy színdarabot, enyhén szólva. És aztán gyakorlatilag egy véletlennek köszönhetően elkezdtem novellákat írni, amit rettetesen megszerettem olyannyira, hogy...
Egy felkérés volt ez.
Ez egy felkérés volt, igen, ezt már elmeséltem, hogy egy shanghai szállod a 37. emeletén megkérdezte tőlem Békés Pál, hogy éppen egy antológiát szerkesztett, és volt négy magyar író, volt egy ilyen író küldöttség Kínában, küldöttség delegáció. Ez 2008-ban történt. És... a Spiro György, Tóth Krisztina, Békés Pál és én, mi négyen voltunk. Hogy miért mi négyen, azt nem tudom egyébként, de mindegy, minket vittek ki, vagy hívtak meg. Nagyon-nagyon szép út volt, és nagyon sok élmény fűződik hozzá. Többek között például ez is, hogy a 37. emeleten egyszer csak megkérdezte Békés Pali, hogy szerkeszt egy antológiát éppen, és hogy adnék egy novellát. És mondtam, hogy nagyon szívesen adnék, de én nem szoktam novellákat írni, tehát nem tudom, hogy hogy kell, hogy adnék én novella. De valahogy aztán, amikor hazajöttünk, akkor elkezdett piszkálni engem ez a dolog, és akkor született egy novella, aztán elég gyorsan,
17.
Még 17 másik, igen. És ezt elküldtem a Kaligram kiadóhoz, és ez csak lett egy novellás kötetem, és akkor ezt az első regényem, a Szaggatott vonal pedig úgy született, hogy elkezdtem egy novellát, ami nem akart véget érni. És akkor mindenféle ágaboga keletkezett, és akkor elküldtem a Mészáros Sándornak, aki a Kaligram vezetője, hogy most ezzel mit csinálják? Hát nem tudom befejezni, és mondta, hogy hát most épp egy regényt írsz, hát ír tovább, megvan a hangja, megvan a hangulata, a stílusa, ami egy nagyon fontos mondat volt, hogy ezt mondta, hogy megvan a hangja, mert egyébként valóban sose jutott volna eszembe, de ezen múlik a dolog, tehát hogyha azt a saját magam által teremtett világot be tudom lakni, és abban otthon vagyok, akkor sinem van a dolog. És na mindegy, tehát itt született az első regény, és ezzel, hogy elkezdtem prózát írni, és egy alaposan háttérbe is szorult a dráma egyébként az elmúlt években, bár írtam drámát is, de alapvetően prózát írok. Most például néhány héten belül megjelenik az új regény, a Szarvas a ködben. Én már az Európa kiadónál vagyok egyébként, tehát az előző 2 is ott jelent meg. Gyakorlatilag így sokkal szabadabb vagyok íróilag, tehát nem zár be a műnem, a dráma, hanem
nem
pontosan így van.
Helyzetben.
Színészben egyébként sem gondolkodtam egyébként, de hát ugye a dráma ugye a dialógusokon keresztül épül fel a világ, tehát ott nincsenek leírások, az egy nagyon koncentrált, jóféle, imádom azt csinálni, de mondjuk ez, hogy hát ahogy fogalmaztam egyszer kicsit hülye hangzik, de tényleg ez az igazság, hogy kinyílt a világ, tehát az írói világom kinyílt, hogy pontosan amit kérdeztél, hogy egy ötlet most már meg tud valósulni különböző műfajokban. Én most már nem félek tőle.
Igen, mert hogy van olyan, hogy próza, és akkor átmegyünk helyzetbe, és...
Minden van, és egyébként még az a furcsa, az jutott eszembe, hogy van egy, vagy kialakult egyfajta humora, mondjuk a mondjuk tragikomédiákat írok, de hogy mondjam, van egy, vagy volt egy stílus, ami alapján talán bár különböző stílusú darabok felállnak, de mindegy, tehát hogy talán felismerhető jegyei volt. Viszont a prózámban valami egészen más hang jött belőlem, én sem tudom az okát. Ez sokkal melankólikusabb, sokkal esetenként fájdalmasabb, nem tudom ennek az okát. Lehet, hogy nem feltétlen a műnemváltással függ össze, hanem a nem tudom, az élethelyzeteimmel, ezt nem tudom pontosan, de ez is egy ilyen jóféle ráébredés volt, hogy más módon is meg tudok szólalni. És ez azért a műfajtól függ.
Az számít, hogy hogyan működik egy szöveg? Hogy hogyan olvassák, vagy kik olvassák?
Hát ezzel szembesülni nagyon nehéz próza esetében, hogy kik olvassák, vagy hogyan olvassák. Hát az ember ritkán találkozik az olvasóival. A színházban egészen más a dolog. A színházban egy sokkal közvetlenebb visszajelzés van. Tehát én az első bemutatom, gyakorlatilag évekig ezt mondhatnám, én alapvetően a közönséget figyeltem, tehát nem is a színpadot, hanem a közönséget, a reakciókat, hogy figyelnek, próbáltam belőle tanulni, elkapni, hogy hol ül le egy kicsit a dolog. Miközben azért azt is fontosnak tartom elmondani, hogy alapvetően nem a bármilyen, lehet, hogy csúnyán hangzik, de nem a közönségnek író. Persze nagyon szeretem, hogyha sokan látják, meg tetszik nekik, de azt hiszem, hogy ez egy nagy csapda. Tehát bármiféle megfelelési kényszer nagy csapda, azt hiszem nem csak színdarab esetében, úgyhogy igyekszem erre nem. Tehát ha írok valamit, akkor egyáltalán nem foglalkozom azzal például, hogy majd ez kinek hogy tetszik, ki fogja megnézni, vagy az ott esetben ki fogja elolvasni, de amikor már megjelent, akkor természetesen érdekel.
Mit tud meg az ember a közönségéről? Mennyire lepleződik le?
Hát színházban...
Hát, most beszéljünk a nagy magyar közönségről, persze biztos van a szombathelyi közönség, meg a szolnoki, meg
a Budapest. Színházról beszélünk?
Igen.
Azt érzékelem, hogy... és most ezt teljesen függetlenül mondom az én darabjaimtól, vagy az én darabjaimból készült előadásoktól, hogy azt gondolom, hogy alapvetően szeretik a színházat, még mindig nem ment el a kedvük a színháztól az embereknek, bár lenne okuk rá adott esetben. De
na, ezt akkor magyarázzuk meg.
De hogy mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. Hát nem, arra gondolok, hogy alapvetően a színházak műsorpolitikája, persze így általánosságban talán butaság beszélni, mert mindig vannak kivétele. De nagyon a könnyű felé megy, a könnyű befogadás irányába. Ez probléma volt már 10 vagy 20 évvel ezelőtt is, de most azt hiszem, hogy a tendencia még erősebb, ami csak azért veszélyes, mert az igényszintet gyakorlatilag mesterségesen is lehet szállítani, és azt tapasztalom, hogy például, hogyha, most mondok egy nagyon triviális példát, hogyha mondjuk egy komédiáról van szó, tehát nem bohózatról, mondjuk komédiáról, amiben becsúsznak mondjuk bohózati elemek, amiket például nagyon nem szeretek, akkor sajnos sokkal hálásabb azokért a közönség. Tehát például mondjuk a humor, amit én egy fontos dolognak tartok, és nagyon komoly dolognak tartok, abból mindig a leggyengébb, a legnagyobb sikert arató, például. Most bármilyen előadásról beszéltek, már tőlem teljesen függetlenül. Ezt például szomorúnak tartom. Vagy például, hogyha tehát most már nagyon nehezen viselik az emberek, hogyha nem gyors váltásokkal dolgozik egy színdarab, vagy egy előadás. Ha nagyon hosszú. Ugye mi a nagyon hosszú? Én a Katona József Színházban, meg a Platonovot, mikor játszották, életem legnagyobb színház élménye volt, ezt több helyen elmondtam, az már nem 11-ig tartott az előadás, és egy fél pillanatig nem untam, és csodálatos volt, és minden percére emlékszem. De nem tudom, hogy ha most lennék 20 éves, és 11-ig tartan egy előadás, akkor bármilyen csodálatos lenne, kibírnám. Egyszer nem ahhoz vagyunk szokva. Vagy nem tudom, föl lehet lazítani dalokkal, zenével, és akkor, tehát egyrészt van egy félelem a közönségtől, hogy majd akkor nem jön, kimegy, úristen, hazamegy a szünetbe, esetleg ne is legyen szünet, tehát akkor nem tud hazamenni. Másrészt pedig a félelmek egyébként jogosak is sokszor. És az a az az igény, például nagyon sok vidéki színházban, hogy azért mindenféle legyen egy évadban. Persze legyen operett is, kell is szerintem, tehát mondjuk egy városban egy színházban, akkor mindenféle dolog kell. De érdemes megnézni, hogy a fajsúlyosabb művek most már egyre nehezebben kerül, és vannak már olyan színházak, ahol olyan évadok vannak, hogy nincs is. Mondjuk, hát persze mi a fajsúlyosabb, most megint belemehetünk, de vannak a nagyon sok helyen a kockázatmentes dolgok, tehát egy Shakespeare az mondjuk az is, akkor ki van pipálva
a komoly szerző,
a magas kultúra. Tehát mondjuk egy ilyen tendencia szerintem van.
Folyik egy dialógus Sepsiszentgyörgyön, ott a helyi, az egyik helyi labban egy néző nyílt levélben egy cenzúra bizottság felállítását kérte, mert úgy érzi, hogy az ő igényeit, elvárásait nem szolgálja a színház. És ennek aztán sok ága boga lett ennek a vitának, múlt heti adásunk is ezzel foglalkozott, és azt feszegeti szakma is, és nem szakma is, hogy itt ki mit tett a másikért.
Én hallottam erről, de csak nagyon felszínesen, hogy valamelyik előadás hangvételével volt problémája?
Nem nevezte meg az eredeti levél, hogy melyik előadással, a hangvétellel, és akkor ide bármit behelyettesített.
Igen,
történetesen hát, a trágárság volt a probléma, de szerintem ennél mélyebb azért a...
Egyébként a trágárság az mindig is probléma volt, tehát nagyon sokan tekintik a színházat valamiféle múzeumnak, vagy valami olyan helynek, ahol belépünk valami szentélybe, és akkor mi, akik egyébként trágárok vagyunk, de ott fölkötünk egy kendőt, és akkor kihúzzuk magunkat és más viselkedünk, és elvárjuk, hogy a színpadról is úgy beszélnek. Nekem erről nyilván van egy véleményem, ami alapján nem értem, hogy lehet ilyen leveleket írni, tehát szerintem ez egy butaság. Hát,
jó, nyilván nem is az a kérdés, hogy most ő megírta, nem ebbe a vitába akartam én belemenni, csak az izgat engem most már, mióta ez tart, hogy mit tehet egy színház, egy drámaíró, illetve a közönség egymásért, hogy itt legyen valamiféle párbeszéd, hogy ne üljön le a színházi kínálat így, ahogy az előbb ez elhangzott, hogy legyen valamiféle progresszió, vagy...
Én szerintem bármiféle progresszió biztos, hogy ellenállás szül. Tehát olyan nincs, hogy mondjuk én nem szeretem ezt a kísérleti szót, vagy kísérleti előadások, mert szerintem nem kell kísérletezni, ezt kell csinálni, és nem attól kísérleti valami, hogy nem, tehát hogy mindegy, tehát a progresszív szóval már könnyebb mit kezdeni, biztos, hogy ellenállás szül, de szerintem nincs más út, tehát a színház, hogyha nem a mában él, és nem reflektál a jelenre, és nem azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyekkel az emberek, akik beülnek nézni, akkor tényleg egy ósdi dolog lesz belőle, és gyakorlatilag kevés értelme van, úgy gondolom. Tehát nagyon... Tehát például ezért lenne jó, és most a kollégáim érdekében is szólok, hogyha minél több kortárs darab kerülne színpadra, ami egyébként nagyon sok országban így van, németeknél, íreknél, tehát ott nagyon támogatják a kortárs irodalmat. Nem feltétlen azért, hogy a saját kortárs drámaírói jól éljenek, hanem egyszerűen azért, mert felismerik, hogy a jelen problémájáról persze beszélhet egy klasszikus mű is, mert hát mindent lehet mára vonatkoztatni, és nyilván ez van is létjogosultsága, de azért mégiscsak egy mai író tud a legközvetlenül beszélni, gondolom én. Az más kérdés, hogy jól vagy rosszul, vagy hogy ettől nem lesz színvonalás egy színdarab, hogy a mai problémákról szól, de mégis úgy gondolom, hogy fontos, mert ez például megmentheti a színházat, amennyiben meg kell menteni, hogy jelen idejű.
Ez evidencia, hogy a mai drámaíró tud a máról szólni olyan értelemben, hogy nyelvileg, formailag látszik az, hogy itt készül erre a feladatra, hogy utoléri magát, hogy nem ismétli.
Hát a nagy kérdés, hogy mi az, hogy a máról szól. Tehát a máról szól, ez nem azt jelenti, hogy napi ügyekben kell megszólni egy drámaírónak, mert az a drámai mű, amely mondjuk két hétig érvényes, azt nem tudom komolyan venni. De mondjuk a Téreivel volt egy beszélgetésed a regényével kapcsolatban, és tudom, hogy fölmerült ez a kérdés, hogy a jelen Magyarországáról, vagy magyar viszonyairól, mint ahogy én is a 100 000 reperfába, egyébként nagyon hasonló dolog, ez két évvel ezelőtti regényem, és nagyon hasonló, ugyanúgy egy természeti katasztrófát vizionáltam, utópia jelenből, ez volt a szerkesztőnek a, nem tudom, szlogenje hozzá, ami nagyon pontos, ami arról szólt, hogy elfogy a levegő, tehát egy teljes totál szélcsend jön Magyarország epicentrumon a Kárpát-medencébe, és persze ez egy kicsit egy ilyen ez egy lehetetlen helyzet nyilvánvaló, mint a Térei esetében, de ezen belül abszolút a magyar viszonyok is erről szólt, és hát miért ne lehetne, hát hogy lehetne nem a máról beszélni, tehát attól, hogyha én írok egy darabot mondjuk Madách Imréről, azt gondolom, akkor is a máról beszélek, vagy bár, tehát nem, szerintem nem tud egy író nem a jelenről beszélni.
Nyilván a szándék ehhez megvan, és én nem ezt vonom kétségbe, csak azt látom mondjuk a román színházi élet dilemmáit is követve, meg a magyar színházi élet válsághelyzeteit, vagy vitáshelyzeteit is követve, hogy nehéz felmérni azt, hogy ezek a szövegek hogyan működnek egy adott színházi térben, hogy itt tényleg van-e kapcsolat, hogy az, amit egy drámaíró akar, amire egy társulat képes, és amit tud vagy nem tud a néző, az találkozik-e egymással.
Ez valóban nehéz felmérni, és szinte nem is lehet. Tehát, hogy egy társulat mire vágyik, a színész arra vágyik, hogy jó szerep legyen, szerintem ez nagyon egyszerű.
A közönség
arra vágyik, hogy jól szórakozzon, másképp, hogy mi az a szórakozás. De nem gondolom, hogy mondjuk lenne egy olyan közéleti téma, amelyre ugyanúgy vágyna egy társulat, egy drámaíró, meg a közönség. Ha adódik egy ilyen, akkor, tehát én szerintem egy drámaírónak, hogy mondjam, egy ilyen csapás irányt kell kijelölni, vagy egy ajánlatot kell adni, és akkor a közönség azzal csak akkor találkozik, hogyha az adott társulat, vagy színház vezetése ráharap erre, és viszont ha így van, akkor még mindig ott ez a dilemma, hogy érdekli az embereket. De szerintem ezt nem lehet megállapítani. Tehát ezeken titokzatosabb dolgok ennél. Ez ugyanolyan dolog, mint hogy egy remek művet egy kiváló rendezővel, egy fantasztikus szereposztásban kioszt egy jó színház. Abból nem biztos, hogy jó előadás születik. Nem tudom, ez mi múlik. Sokszor már a próba folyamat második hetében ez eldől, de sokszor még a főpróba héten se lehet tudni. És az, hogy ezen belül a szöveg, vagy amiről a darab szól, az most hogy szólít meg, vagy hogy érint meg embereket, az erre nem lehet receptet adni.
Mondok egy konkrét példát. Nagy bajom a román színházzal, és most a román színházról beszélek, hogy hatni akar, és autentikus akar lenni. Ezért a látvány és az innováció mindent visz, és ledobja magáról a szöveget. Az egy erény, hogyha nem foglalkozik a szöveggel, vagy minél kevéssé, vagy minél önkényesebben bánik. Erdélyi magyar rendezőknél is látok erre tendenciát. Nem látom azokat a drámai szövegeket, amelyek annyira erősek, hogy kikövetelik maguknak a dráma helyét a színházban.
Igen, ezt értem. Az, hogy a színház hatni akar, azzal önmagában semmi baj nincs. Tehát a színháznak az ókortól kezdve ugyanaz a lényege. Legyenek érdekes karakterek, egy jól elmesélhető, fordulatos történet, és érzelmet váltson ki. Tulajdonképpen ez a három dolog az, ami működteti a színházat. Az, hogy most a szöveg, hát ez egy külön adás témá lehetne, a szöveg tisztelete vagy nem tisztelete, biztos ezen is múlik, hogy van-e olyan erős a szöveg, hogy egyszerűen mondjuk tehát ellenáll. Ezt szokták mondani, hogy mondjuk, ne is mondjak egy ilyen nagyon távoli példát, mondjuk Molnár Ferenc olyan stílusban van megírva, hogy bármiféle rendezői erőszakoskodást egyszer ledob magáról. Tehát akkor nem működik a dolog. Ami nem azt jelenti, hogy Molnár Ferenc a világ legnagyobb bírója, de mégis, tehát van egy olyan stílusa, ami egyszer nem engedi meg, hogy ne nagyvonalúan valamiféle bölcsességgel álljanak hozzá a megvalósításnak. Láttam ilyen előadásokat egyébként, amit mondasz, és azt hiszem, hogy pontosan tudom, hogy mire gondolsz. Én sem szeretem, tehát hozzám sem áll közel ez a nagyon erőszakos rendezői, vizuális, nem tudom, ilyen hatásgyakorlás, de lehet, hogy ezt azért is mondom, mert én író vagyok, tehát én tudom, hogy nem véletlenül írok le úgy egy mondatot, hogy leírok, és nagyon rosszul viselem egyébként, hogy lazán kezelik, vagy körülbelül mondják, és hogyha előre tolakszik mondjuk például most is láttam egy előadást, és teljesen indokolatlan fizikai kontaktusok voltak állandóan a szereplők között, és értem, hogy nagyon hatásos, meg nagy zenei effektek, meg nem tudom, de azt gondolom, hogy pont a figyelmet vitte el a lényegről, tehát ezt én sem szeretem. Ugyanakkor megértem valahol, hogy változó világban, vagy nem tudom, a videoklipek világában tényleg egyszerűen úgy érzik a rendezők, hogy az akkor unalmas, az kevés, a szó, a beszéd, a két ember normálisan beszélget egymással, aztán már nem kelti fel a figyelmet. Én nem így gondolom, de megértem, hogy valaki így áll hozzá.
Na, ezután a nagy bizonyítványosztás után nézzük meg, hogy mit sikerült elérni Marosvásárhelyen. Hogy zárult ez a hét?
Marosvásárhelyen 8-10 diák volt, akikkel, hát mondom, ahogy kezdtük a beszélgetést, mindenféle dologról szót ejtettünk. Szerencsére nem feltétlenül ilyenekre kíváncsiak, hogy tehát nem az én történeteimre, hogy most ez a darabom hogy kerül színházba, vagy mit szólok az előadásokhoz. Hát a munka folyamatról beszélgettünk, hogy érdemes elindítani egy darabot, hogy hol vannak a fordulópontok, vagy egy karakter mitől épül fel. Van egy nagyon érdekes elmélete Arisztotelésznek, aki ugye azt mondja, hogy nem a karakter viszi a történeteket, hiszen áll ugye a sors alakít mindent, hanem a történet az elsődleges. Cáfolnám. Tehát én azt gondolnám, hogy a karakter dönt el mindent. Nem, és például erről beszélgettünk, hogy épül fel egy karakter, hogyha neki kezd valaki egy színdarabnak, akkor mit gondol végig mondjuk a történetet, a jelenetbe, tehát hogy kezdődik? Esetemben a szereplők személyiségének a kitalálásával kezdődik, majd utána a közegnek a megteremtésével, vagy megtalálásával, inkább úgy mondanám, és ez alakítja a történetet. De ezek most így általánosságok, de azok a gyakorlatok, amiket csináltunk, azok például most kaptak egy olyan feladatot, hogy van egy első, meg egy utolsó mondat, ez most egy monológ, írjanak egy monológot, teljesen, én nem akartam meghatározni, hogy kinek a monológia hol, mert az is érdekes lett volna, de azt gondoltam, hogy jobb, hogyha szabadon kezelik ezt. Két olyan mondat közé kell beszólít egy monológot, amelyek látszak semmi közük egymáshoz. De ezt még csak most fogom majd elolvasgatni, miket írtak, de az nagyon jó, hogy figyelnek, nyitottak, kíváncsiak, kreatívak, és bocsánat, ez az egyik része volt az itt létemnek, a másik, hogy a 4x100 című darabomot megcsinálták a diákok, és bár előadást élőben nem láttam, csak DVD-n, de volt egy beszélgetés velük, és az is nagyon hasznos volt, és ráadásul ez egy nagyon jó előadás. Úgyhogy ez a két oka volt annak, hogy most itt voltam, váratlanul.
És milyen lesz a búcsú, hogy lehet elmenni Marosvásárhelyről? Inkább drámaíróként, vagy inkább a prózaíró várja már, hogy érjek haza, és az kinyissam a laptopot, és tudja, hogy...
Hát most, hogy befejeztem ezt a Szarvas a ködben című regényt, ez egy ilyen kimerüléses fázis nálam, tehát amikor túl vagyok rajta, akkor én nem kezdek másnap vagy másikba, tehát most ezzel meg vagyok, most várom a megjelenést a könyvfesztiválra, úgyhogy de most a következő munkám, ami vár rám, az valószínűleg a pont a Győri Színháznak irandó darab, tehát most egy színdarabon kell gondolkodnom, pontosabban nyilván először a szereplőkkel.
A karakterek. Hogy lehet bírni ezt a tempót?
Én alapvetően lusta vagyok, szóval ez nem feszített tempó egyáltalán, nem gondolom. Én nem írok 365 napon keresztül, viszont nagyon koncentráltan csinálom. Tehát az időm nagy részét inkább a felkészülés tölti ki, tehát én nagyon sokat gondolkodom. Tehát én nem, úgy olyan nincs nagyon, hogy egy novella esetében előfordulhat, hogy van egy ötlet, leülök és írom, de egyébként én azért nagyon szeretem kitalálni alaposan, hogy kikről szól ez a dolog. Az, hogy mi, az, hogy alakul a történet, azt mondom, az utolsó. Ez most egy speciális helyzet, ez a Győr, mert ha megvalósul, mert ezt nem akarom elkiabálni, nagyjából meg lesz, hogy kik a színészek. Ezt egyébként nem szoktam csinálni, tehát hogy körülbelül esetleg konkrétan tudni, hogy kik azok a színészek, akikre írom, mondjuk Szombathelyen speciál ez történt, de nem jellemző. Kicsit tartok is tőle, mert lehet, hogy rosszféle módon befolyásol, tehát hogy valamit elkezdek hallani az adott színész hangján, amit pedig nem kéne, de ha véletlenül így történne, akkor gyorsan majd kiverem a fejemből a szerepposztást.
És ki ez a karakter, akitől nem lehet most szabadulni, a legmakacsabb?
Ja, nem tudom, ezt még nem tudom, de mondom, az elengedés...
Nem ezzel a darabbal kapcsolatban, ja. Hanem korunk hősei, vagy annyi.
Hát ez a említett regény, amit nemrég fejeztem be, ennek egy anyakönyvvezető a főhőse, Mátyás Anna, egy 34 éves anyakönyvvezető, és ez egy hatalmas női monológ egyébként a regény. Úgyhogy én most, hát én nagyon megszerettem őt, mint ahogy megszoktam a szereplőimet. Annyira őrült fázisban azért nem kerültem még, mint Maupassant, aki lement a trafikba és érdeklődött, hogy hogy vannak a szereplői, mert ő egy kicsit összekeverte a valóságot a munkával. Tehát tudom, hogy Mátyás Anna valójában nem létezik, de közben mégis. Tehát, hogy,
de szeretném.
Én nagyon ismerem, nagyon szeretem most őt, de most el kell engednem, mert végére ért a történet, és megírtam, és most ugyanúgy szurkolok neki, hogy majd szeressék az olvasók, vagy figyeljenek rá, vagy érdekelje őket, mint ahogy a darabjaimnak szoktam.
Egvesi Zoltán elengedi Mátyás Annát, de remélem, hogy sokan majd fogjuk rejtik, és elolvassák a Szarvasok ködben, és ha megjelenik, akkor majd beszélgetünk róla.
Köszönöm.
Én köszönöm, hogy a vendégünk volt.